Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket evangélikus énekeskönyvünk 439-es énekével kezdjük. 439-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 60. oldalán található a 9-es liturgia.
Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké, mert nagy a te kegyelmed én rajtam, és kiragadtat lelkem a halálból.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy
ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és megeleveníti, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színnél őt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kegyelmedért könyörgök, Istenem. Bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is igazodik. Ne szállj perbe velem, és meglepett nátszalat ne tört el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmat, értető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Isten.
Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelen kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra kiírt igét, ami megtalálható Lukács 7. részéből a 11. versszaktól a 17. a következő képen. Ezután elment egy mai nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokassággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból egy nagy sokasság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá. Ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót, akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat. Dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Most pedig magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban van, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra. Harmadnapon föltámadott halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
hiszek szent lélekben,
hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat,
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet.
Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 436-os számú énekünk eléneklésével. 436-os éneket énekeljük. néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk Jeremiás könyvében, annak 14. fejezetében, a 7. verstől a 9. a következőképpen. Isten igéjét tehát Jeremiás könyvéből olvasom, a 14. fejezet 7. versétől. Így szól Isten igéje. Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram, mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened. Ó, Izrael reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? Miért lennél olyan, mint a riadt ember, mint az olyan férfi, aki nem tud segíteni? Hiszen te közöttünk vagy, Uram, rólad neveznek bennünket, ne hagyj el minket. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, régebben egy temetéssel kapcsolatos beszélgetésben valaki úgy a régmúlton ábrándozva sóhajtott föl, hogy akkor, amikor még nem volt semmink se, amikor szegénységben éltünk, közösek voltak az ünnepeink, összejárt a család, együtt mentünk el a templomba, együtt mentünk el a nagyünnepi istentiszteletekre. Jó volt emlékezni erre a régi időre, de amióta, hogy fölgyorsult az élet, beindult a vállalkozás, amióta, hogy gyarapodtunk, különbségek lettek a családtagok közül, megszűntek ezek a közös ünneplések, más baráti társaságokkal kerültünk kapcsolatba, megszűnt a család együttlét, és elfelejtettük a gyülekezetet is, elfelejtettük az istentiszteleteket is. De most, amikor a temetés kapcsán újra együtt voltunk, akkor sokunk szívében fölrémett az régmúlt, hogy milyen jó volt együtt lenni, milyen jó volt az a közösség a családban, meg a gyülekezetben. Egy-egy nehéz időszak az embert mindig elgondolkodásra, számvetésre készteti. Jeremiás könyvében is, amikor most felolvastam ezt az igét, egy olyan korszakban hangzott el, amikor nagyon nagy nyomorúságban volt Izrael népe. Jeremiás, aki közben járó volt Isten és az ember között, aki az Isten szavát szólta a nép felé, Isten üzenetét közvetítette, de a népnek a szavát is, jajkiáltását is vitte az Isten elé, ez az ember egy nagy nyomorúság idején szólítja meg az Istent. Akkor, amikor olvasok a 14. fejezet első felében, vagy első verseiben, hogy nincs mit inni. Nincs termés, mert száraz a föld. Még a szarvas is otthagyja a frissen ellett borját a mezőn, mert nincs fű, nem tud róla gondoskodni. Amikor nincs víz, akkor nincs élet. Ebben a nyomorúságos helyzetben kiállt oda Jeremiás az Isten felé. Azt mondja itt a 7. versben, a bűneink ellenünk szólnak, és a te nevedre tekintettel. Számolt vett magával, hogy mi történt velük. A nép szívében is, meg Jeremiás szívében is. Fölrémült a közösség Istennel, amikor átélték, hogy az Isten ott lehetett az életük közepén. Amikor ők ott lehettek az Isten tenyerén. Amikor ez a közösség olyan tökéletesen működött, milyen csodálatos volt. És a bűneink elválasztanak ettől az Istentől, aki a tenyerén hordott bennünket. Aki azt a csodálatos időszakot elhozta az életünkbe, hogy nem volt ellenség, aki győzött volna rajtunk, nem volt olyan élethelyzet, amiben ne tudtunk volna győzedelmesen kijönni. Ez az Isten, ez elé az Isten elé áll. Uram, elválasztanak tőled a bűneink. Segíts! Jeremiás tudta, hogy az Úr közöttük jár, szóval a 9. versben írja, hogy hiszen te közöttünk vagy, Uram, hát rólad neveznek bennünket. Te itt vagy a népet között. Ismerünk téged. Te is ismersz bennünket. Számtalanszor tapasztalták az Istennek a szeretetét, segítségét, jelenlétét. Számtalanszor megtapasztalták azt, hogy hogyan húzta ki őket a nehéz helyzetből, a csávából. Tenyerén hordozta ezt a népet Isten. De ebben a nehéz helyzetben nyilvánvaló volt Jeremiásnak is, hogy a bűneik elválasztják ettől az Istentől. A népnek a bűne, az a fölhalmozódott Isten ellenesség, az az Isten feledés, ami a nép életéből bejött, az elválasztja őt attól a lehetőségtől, hogy az Isten tenyerén legyenek, az Isten áldásában maradjanak. A bűneikkel és azok következményével nem tud mit kezdeni Jeremiás. olyan megdöbbentő tapasztalni ebből a jajkiáltásból. Ha a bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedet tekintettel bánj velünk, Urunk, ha a bűneinkért méltán járna is a büntetés, és tudja, hogy méltán jár. De nagyon kimondja, hogy Uram, elszakadtunk tőled. Az életünk távol került a te kegyelmettől, a te közelségettől. Az életünk nagyon messzire ment. Saját fejünk szerint rendeztük be az életünket megint. Nagyon messzire keveredtünk tőled. De nem tud vele mit kezdeni. Mint ahogyan a legvallásosabb keresztény ember sem tud mit kezdeni a bűn kérdésével. A legvallásosabb keresztény ember, aki templomlátogató, aki templom fenntartó, aki gyülekezetet látogató, rendszeres gyülekezet látogató, de ha csak addig jut el, hogy a jó Isten itt van közöttünk, ha csak addig jut el, hogy hát lenni kell valakinek, és akkor ha van valaki, akkor menjünk el, nézzük meg, hogy az ő gyülekezete, az Isten népe, az hogyan éli az életét. Ha csak addig jut el, hogy Isten van, egy Isten van, és ezzel csak azt leplezi, hogy nem szeretne az Isten elé nyilván odaállni. És ezzel leplezi, hogy egy Isten van, ne bonyolódjunk itt bele felekezetesdében, ne bonyolódjunk itt bele, hogy hogyan éljük meg a keresztény életünket. Egy Isten van, ki élje úgy az életét, ahogy gondolja, a maga módján, ne szóljatok bele az én életembe. Bizonyára sokszor hallották a testvérek, vagy talán mondták is, hogy én ilyen felekezetű vagyok, én így élem az életemet. Én találkoztam az Istennel, és akkor azt mondja valaki, hogy egy Isten van. Te úgy éled, én úgy élem. Ki élje a maga szokása szerint, a maga módja szerint az Istennel való kapcsolatát, a kereszténységét. És nem is akar ebből az állapotból kikerülni. A másik, amikor az ember azzal leplezi az Istennel való rendezetlen életét, hogy én alapvetően eleget tettem annak, amit a vallási előírások mondanak, konfirmáltam, vagy bérmálkoztam, vagy részt vettem azon a különböző felnőtti avatási szertartáson, amit az egyházak előírnak. Én eleget tettem annak, amit a felekezetem, a vallásom előír. Hagyjatok engem békén. Nekem minden, ami a vallás szerint elő van, minden megvan. Itt van a papírjaim, keresztelél, konfirmációi bizonyítvány, itt van az esketési igazolás. Mindennek eleget tettem, amit az egyházam előír. Külsőleg mindennek eleget tesz, de ez nem elég. És abban az állapotban lesz ez nyilvánvaló, amikor eljut az ember olyan helyzetbe, mint amiben Jeremiás és a népe jutott. Amikor Jeremiás és a nép víz nélkül van a pusztában, amikor az élete forog kockán, akkor nem keresi ezeket a leplezéseket. Nem mondja, hogy egy Isten van, meg hát mi áldoztunk, meg adakoztunk. Nem ez jön elő, hanem az jön elő, hogy a bűneink, Uram, elválasztanak tőled. És ez a vallásos keresztényeknél is így van. Addig, amíg nincs az életében egy szorult helyzet, amíg az Isten nem tudja beszorítani az embert egy zsákutcába, amikor föl kell tenni a kezét, és azt mondja, hogy nincs tovább. Saját erőmből képtelen vagyok ebből a helyzetből kievickélni. Lehet ez egy gazdasági nehézség, lehet egy egészségi, lehet ez egy kapcsolatbeli probléma. Egyszerűen csak nem tudja megélni az életét, és föl kell tennie, hogy Uram, képtelen vagyok megélni az életemet, mert a bűneim elválasztanak tőled. Mert a bűn elválaszt te tőled, mert a bűn közbeékelődött. Közzél és te közzél. Ebben az állapotban Jeremiás nem tud mit kezdeni, mert az Ószövetség idején az Isten ott van, közöttük. Ha kiáltanak hozzá, akkor segít, ha úgy ítéli meg. De az új szövetség egy más kategória. Olyan csoda, hogy ebben az új szövetségi időszakban, amikor az Isten már kiárasztotta a kegyelmét erre a világra, akkor nekünk nem kell az Istent engesztelnünk. Nem kell az Istenhez oda folyamodni és várni, na vajon hogy dönt az Isten, adja kegyelmét, vagy nem adja kegyelmét. Elpusztít bennünket a bűneink miatt, vagy megkegyelmez most. Mert az új szövetség idején már az Isten kifizette az árát. A bűnnek az árát. A bűnnek az árát, ami elválaszt tőle. A bűn ellentéte az nem az erkölcsös élet, hanem az Istennek a kegyelme az új szövetség idején. Az a drága ár, amit Krisztus a kereszten fizetett meg, amikor önmagát áldozta azért, hogy az ember te, meg én közel kerülhessek újra Istenhez. Újra kapcsolatba kerülhessek Istennel. Ez a mikorunkban valóság lehet, amikor Isten nem csak közöttünk van, hanem bennünk lehet. És mi pedig ő benne lehetünk. Óriási csoda, hogy a Szentírás leírja, hogy Isten bennem, és én benne. Teljes egység az Istennel. Amikor nem egy külső hatalmasság, egy külső istenség, aki ez nekem valakin keresztül, vagy valamin keresztül oda lehet folyamodni hozzá, és ki tudom őt engesztelni valahogy, hanem én benne lehetek. És ő bennem lehet. Egy olvasni, hogy a második korintusi levélben írja Pál apostol, aki Krisztusban van, az új teremtés. Aki Krisztusban van. Aki Krisztusban van elrejtve. Az már új teremtés. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. A régieket levetkőzte, az ember és az újat pedig fölöltözte. Persze nem tudja ezt magától megtenni. Tehát nem úgy megy ez, hogy na, úgy döntöttem, hogy akkor levetem a régi emberemet. Levetem a régi énemet. És akkor, na most akkor fölöltözöm az új énemet. És akkor most eddig nem voltam Krisztus, most akkor Krisztusban leszek. Ez egy olyan kegyelmi pillanat, amikor az ember, mint a Jeremiás és az ő népe is, az ő kora szembesül azzal, hogy nincs víz, elpusztulunk. Amikor az ember szembesül azzal, hogy az életem, a bűneim, az Istentől való elszakadtságom, az halál. Nincs élet. Vegetálás van, de igazából nincs élet. Boxoljuk. Mint ahogy az az ember, akit említettem az ige hirdetés elején, aki azt mondta, hogy fölgyorsult az élet. Bedarál bennünket a vállalkozás. Rengeteg időt kívánt. Rengeteg energiát kívánt, és aztán először elfelejtettük a nagy családot, aztán elfelejtettük ma a szűkebbet is, és a végén már csak magamra maradt idő. És itt állok egyedül, elhagyva a családot, Istent, meg gyülekezetet, és ennek az egésznek nincs értelme, a halál állapotába kerültem. De jó, hogyha az ember ezzel szembesül, és nem kezdi megmagyarázni az életét, és próbálja tovább boxolni, a halál állapotában az életét, és oda tud fordulni Istenhez, és azt mondja neki, hogy Uram, itt van az egész életem, ezt a régit engedd le bennem. Hadd vetkezzem le a régit, és hadd öltözzek fel egy újat, amikor aztán már te cselekedhetsz bennem. Aki Krisztusban van, mondja az ige, és ez kegyelem. Jeremiás is ezért kiáltott az Isten, hogy Uram, adott te kegyelmedet. Add a kegyelmedet, mert nincs más lehetőségünk, nincs más sanszunk, végünk van. Ott van a bűn az életünkben, a bűn fizetsége meg halál, végünk van. Egyszer nem tudunk mit kezdeni. Gyere már ide közzénk. Add a te kegyelmedet. És olyan csoda ez, hogy az új szövetség is kiárasztotta ezt a kegyelmet. Nem egyenként, hanem azt, hogy az egész világ bűne Krisztusban ki van fizetve. Gyertek tehát hozzám, vegyétek ezt a kegyelmet. Engedjétek, hogy átvilágítsam az életeteket. Engedjétek, hogy szembesülhessetek azzal, hogy mi van az életetekben. Olyan jó látni ezt, hogy Isten ebben a kegyelemben egyszer s mind elvégezte a bűn kérdését. Azt, hogy az Istentől elszakadt az ember, az a bűn. Azt, hogy az Isten szava nem fontos az ember számára, az a bűn. Azt, hogy a saját feje szerint akarja az ember berendezni az életét, az a bűn. És amikor Isten kegyelmét Krisztusban ideadja, és Krisztusban lehetek, akkor közel kerültem Istenhez. Isten közel került hozzám. Hallom az ő szavát, tudom cselekedni az ő akaratát. Már nem a saját fejem szerint kell berendezni az életemet. Van már iránymutatása az életemnek. Most ez a bűn Krisztusban feloldódott, aki befogadta őt. Azokat fölhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akkor az Istenben lesz, és az Isten is ő benne. Nem jövevény az Isten, tehát, mint ahogy olvasok itt ebben az igében is, hogy Jeremiás mondja, hogy ó, Izrael reménysége, szabadítója, nyomorúság idején, miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? Jeremiás érzi, látja, hogy ez tragédia, hogy az Isten csak alkalmanként van jelen a népnek az életébe. Hogy ne legyél egy jövevény, aki csak egy-egy éjszakára tér be hozzánk. Átmenetileg van jelen az életünkben. gyere az életünkbe, Uram, tölts ki az a mi életünket, hadd lehessünk mi benned. És olyan jó ezt látni, hogy az új szövetség idején már Isten lakozást vesz az emberben, és az ember el lehet rejtve az Úrban. Én ő benne, és ő én bennem. A bűn következménye pedig, az ki lett fizetve Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra. Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát érte adta. Kifizette érte az adósságot. Isten átvette az embernek a terhét. A vétkeink nem, vétkeink pedig nem terhelnek többé bennünket. Persze, amikor az ember veszi az Isten kegyelmét, amikor fölöltözi az újat, akkor a bűn fáj. Amikor az ember elkövet egy bűnt, akkor a szívébe hasít a fájdalom. Vétkeztem az Isten ellen. Nem azért fáj a bűn, mert ember ellen vétkeztem csupán. Mert emberi rend, emberi törvény ellen vétkeztem csupán, hanem azért, mert az Úr ellen vétkeztem. Még 1980-as években volt egy nagyon erős kommunista, elkötelezettségű barátom, ifjúkori barát volt, ő munkásőr parancsnok lett, nagyon elkötelezett, materialista, ateista gondolkodású ember volt. És amikor mi keresztények lettünk, akkor beszélgettünk arról, hogy hogyan rendezi be a keresztény ember azért, és mindig keresett fogást, hogy hogyan tudna bennünket a kereszténységbe megfogni, és akkor mondtam, hogy a keresztény ember befizeti az adóját, persze, hogy befizeti, mert jön a rendőrség, és akkor bezárja a börtönbe. És mondtam neki, hogy nem csak azért fizeti be a keresztény ember az adóját, mert jön majd az adóhatóság, meg jön a rendőrség, és megbüntet, hanem azért, mert az Isten felé számol el. Mert az Isten felé van kötelezettsége. Nem azért nem veszem el a másik embertől az ő tulajdonát, mert azzal megbántanék egy embert, és a rendőrség jön és elvisz lopásért, hanem azért, mert az Isten gátol meg abban, hogy a másik tulajdonát elvegyem. Amikor az Isten bennem van, akkor már nem csak egy külső törvény szabályozza az életemet, hanem belülről fakad mindaz, ami az Istennek a rendje. Szentírás így beszél erről, hogy a szívnek a hústáblájára vési Isten az ő törvényét. Beleégeti az ember gondolkodásával. Már ahhoz igazodik. Ez az óriási különbség az Ószövetség és az Új Szövetség időszaka között. Az Új Szövetségben kőtáblára volt írva a törvény, és az emberek vehették, hallhatták, alkalmazhatták az életükre nézve, igazíthatták hozzá az életüket, és persze azt még ki is egészítették némi altörvénnyel, de az Új Szövetségben bele van égetve az ember szívébe. Nem kell egy külső törvényt néznie, hanem egyben benne van, és egyben cselekedheti azt. Olyan jó ez az új szövetségi időszak. De aki nem ment át ezen a megtisztulási szakaszon, amikor az Isten elé odáll, és azt mondja, Uram, a bűneim elválasztanak te tőled. És a bűneim megáltolnak abban, hogy te cselekedhessél bennem. Ha valaki nem ment át ezen a megtérésen, ezen a bűnlátáson, a bűnre ébredésen, hogy mindaz, amit én cselekszem, amit élek, az te ellened való vétek, Uram. És nem teszi fel a kezét, és nem mondja azt, hogy add te kegyelmedet, mert a halál állapotában vagyunk. A Jeremiási kérdés, víz nélkül vagyunk, Uram. El fogunk pusztulni. Nincs víz, nincs élet. Ha ez nem játszódik le az emberben, hogy nélküled a halál állapotában vagyok, és az önfejűségem, az, hogy én úgy gondolom, hogy a jó Isten majd megsegít, meg úgy gondolom, hogy egy Isten van, meg úgy gondolom, hogy én eleget tettem a vallási előírásainknak. A halál állapotában maradsz, és nem lesz a tiéd az élet. Isten pedig életre hívott el, azt akarja, hogy ne csak köztünk járjon az Úr, hanem bennünk legyen, és mi pedig ő benne. Nagyon csodálatos kép a szőlőtőnek a példázata, amikor azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Amikor egy ilyen szerves együttlétben van az ember az Úr Jézus Krisztussal. Amikor nem csak veszek tőle valamit, azt megemésztem, aztán majd használom valahogy, hanem mint ahogy a szőlőtő táplálja a szőlőveszőt a hajszál csöveken keresztül, úgy táplál, úgy éltet a Krisztussal való kapcsolat téged is, meg éltethet engem is, meg mindannyiunkat. Isten tehát ki szeretne emelni bennünket abból a közfelfogásból, hogy jól van ez így, éljük meg a vallásosságunkat úgy, ahogy tudjuk, ahogy örököltük apáinktól, meg úgy, ahogy láttuk a gyülekezetben is, aztán majd valahogy alakul, formálódik az életünk, és nem ki szeretne emelni bennünket, hogy ébredj rá, a halál állapotában vagy, elveszel. Kiálts fel az Úrhoz, mint Jeremiás kiállod, hogy Uram, a bűneink elválasztanak tőled, segíts, add a te kegyelmedet. És hidd el, Isten eléd szalad az ő kegyelmével. Mert ő 2000 évvel ezelőtt eltervezte, hogy átadja neked az ő kegyelmét. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyán, köszönjük néked azt a mérhetetlen szeretetet, amivel hordoztad te Izrael népét és a kiválasztott népedet. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sokszor eltűrted, és újra kegyelmedbe fogadtad őket. Köszönjük, Urunk, hogy mi már az új szövetség idején élhetünk, amikor a te kegyelmed megjelent fiadban, az Úr Jézus Krisztusban is. Átölelhetted Krisztusban az egész világot, megbékülve vele. Add meg, hogy ki a maga élet helyzetében hadd ébredjen rá, hogy a halál állapotában van, mert elszakadt a gondolkodása, mert elszakadt a cselekedetet tőle. Segíts a megkötözöttségeinken. Segíts azon, Urunk, amik elválasztanak bennünket, hogy szabadulhassunk, hogy a te szabad gyermekeidként élhessük életünket ebben a világban. Hogy használhass a te neked való szolgálatban. Áldott légy, Urunk, hogy ismered az életünket, tudod a nyomorúságunkat, gyengeségeinket, föl tudod karolni az elesettet, oda tudsz lépni a gyenge mellé, erődet tudod adni neki. Így légy velünk, Urunk, a kísértések, kívánságunk közepette is, hogy haladva a mennyei elhívás felé, ne gátolja meg bennünket semmi abban, amit ki szeretnél teljesíteni az életünkben. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, fiadban, az Úr Jézus Krisztusban közöttünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk a következő vasárnap Isten tiszteletünkre is. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy szombaton, ezen a héten szombaton lesz az az első nagy rendezvény, amely egy sorozat első állomása, amely a családi közösség formáló programsorozat első alkalma. Szeptember 29-én szombaton lesz tehát családi csendesnap. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra. Pálhegyi Feri bácsi szolgálatával leszünk együtt. 29-én 10 órától kezdődik a csendesnap. Szeretettel hívjuk tehát azokat, akik szeretnének a házasság, gyermeknevelés, párkapcsolat kérdésében tájékozódni, ismeretet szerezni, közösségben lenni. Előtte 28-án pedig házasságra készülők, fiatal házasoknak lesz az együttléte, amely egy este 18 órától erre jelentkezni kell. Aki szeretne erre jelentkezni, az Marcsek Balázs feleségénél, Emesénél jelezheti, jelentkezhet, természetesen nálam is jelezheti a testvérek. Tehát fiatal házasságra készülők és fiatal házasok estje lesz, ez szeptember 28-án, 18 órától, tehát pénteken este. Utána több, hát körülbelül 10 alkalom lesz, amikor Feri bácsi visszajön havonta, és egy-egy szombati napot így töltünk együtt, ilyen családi csendes nap formájában. Hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt hét előtt temettük el Melik János László testvérünket, az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és a családnak a gyásza még emelkedett, hisz elmúlt testvérünknek, Melik Jánosnak az édesanyja is azon a héten halt meg, és temették el, az Úr adjon békességet a gyászolóknak, és bennünket pedig emlékeztessen életünk végére, hisz nem tudjuk, hogy mikor jön az el, és miképpen érkezik meg. Legyünk készen arra, hogy az Úr elé álljunk. Ez pedig akkor lehetséges, hogyha már kimondhatjuk Jézus Krisztus kegyelmében azt, hogy halálból a te fullánkod, mit tudsz kezdeni velünk, hisz a életünk el van rejtve Krisztusban. Az Úr adja meg ezt a valóságot mindannyiunk szívébe, így a gyászoló család szívébe, és ezt kívánom. Az előttünk lévő programok még így állnak össze. Férfi hét lesz október 28-án, amelyet szeretettel hirdetek a testvéreknek. Október 28-án kezdődő hét november 2-áig tart. Még lehet rá jelentkezni, nem tudom pontosan, hogy van-e még szabad hely, de alkalmasint még várakozó listára is be lehet jelentkezni. A testvérek megpróbálhatják, hogy bejussanak. Szeretnénk, hogyha minél többen eljutnának ilyen csendesetekre, mert ezek a csendesetek alkalmasak arra, hogy megálljunk az Isten előtt, és számot vessünk éppen ezekről a kérdésekről, ami a mai vasárnapi Isten tiszteletünkben is előjött. Fiataloknak készült programokról Bélkecki Józsi számol be. Gyere Józsi, akkor légy szíves, ismertesd azokat a programokat, amelyek most vannak formálódóban, indulóban a gyülekezet körülként.
Erős fel a mi Istenünk, tehát mint ahogy már hallották a testvérek, nagyon zsúfolt lesz ugye jövő heti hétvégi rész, de még szeretnénk a fiataloknak külön programokat szervezni. Ezek csütörtökön 27-én 4 órától sötétedésig lenne még íjászat. Ez egyébként a Filter Klubnak, a vonismereti műhelynek a keretein belül valósulna meg. Illetve még lenne pénteken 16 órától közösségi est. Ez valójában arról szólna, hogy ez egy beltéri tea mellett, egy kis sós, illetve édes rákcsa mellett lehetne pingpongozni, csocsózni, illetve társasjátékokkal együtt lenni, megismerni egymást, ilyesmi. Illetve még 29-én szombaton, a Pálhegyi Feri bácsis alkalom után pedig 16 óra 30 perctől lenne, ez inkább egy ilyen kicsit aktívabb, de aki szeret kosárlabdázni, itt a templom előtti aszfaltos pályán lenne. Az íjászat, hát szerintem technikai okokból itt a hátsó részen lesz, de megpróbáljuk majd úgy csinálni, hogy látható legyen. Mármint, hogy kívülről. Tehát, hogy értelemszerűen, hogy lássák majd azt, hogy hátul van az íjászat. Hirtelen csak ennyit szerettem volna mondani, ami ilyen komolyabb, illetve ciklikusabb. A Filter Klub az pedig minden kedden, vagy kettől szombatig van, hétvégén pedig hosszított nyitvatartással 2-től 8 óráig fiataloknak. 12 és 29 éves korig. Köszönöm szépen!
Köszönöm. Ezek az alkalmak a szeretettel várjuk tehát a fiatalokat és a kevésbé fiatalokat. De dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen, hogy ez mindörökkön örökké. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük a 389-es énekünket, annak első versét, a befejező záró oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük az igédet, amelyet ma is küldtél felénk. Áldott legyen a neved, hogy te nem feledkezel meg a tiédről. Köszönjük, Urunk, hogy a te néped biztos lehet abban, hogy a te szavad, a te igéd mindig közöttünk lehet. Áldott legyen a neved, Urunk, azért is, hogy elvégezted kegyelmedet egyszer s mindenkor ebben a világban, és mi fordulhatunk te hozzád. Magasztalunk, Urunk, az új élet ajándékáért, a hitért, amelyel Szent Fiat keresztjét is nézhetjük. Köszönjük néked, hogy megújítottál életeket, Urunk. Köszönjük néked, hogy vannak szolgálóid szerte a világon, így köszönjük gyülekezetünk minden szolgálóját is. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te nem szűnsz meg cselekedni. Így köszönjük néked a gyermekmunkát, az ifjúsági munkát, meg a családok között végzett munkát is. Hadd legyen áldott a neved, Urunk, azok szolgálata kapcsán, akik felelősséget vállalnak ezeken a területeken. Te mozdítsd meg a szívünket, Urunk, hogy a te dicsőséged egyre nagyobb lehessen közöttünk. De így tesszük eléd, Urunk, egész egyházunkat is minden szolgálójával, püspökökkel, esperesekkel, lelkészekkel, presbiterekkel, felügyelőkkel. Te áld meg, Uram, a néked szolgálókat, hadd láthassák a te utadat, hadd járhassanak azon, és hadd tapasztalhassák a te áldásodat. Köszönjük néked, hogy ebben a teremtett világban helyünk van, hogy még fönntartod ennek a világnak a rendjét. Ebben a rendben pedig mi is megtalálhatjuk a helyünket. Add meg, hogy valóban rend legyen ez számunkra is. Köszönjük, Urunk, hogy a te törvényed a szívünkbe lehet vésve, és mi tudhatjuk, érezhetjük, gondolatainkban lehet az, amit te szeretnél megvalósítani. Így áld meg azokat, Uram, akiknek felelősséget adtál e világ vezetésében. Így légy a gazdasági, politikai vezetőkkel, Uram. Adj a szívükbe vágyat a akaratod megismerésére. Így áld meg népünket, nemzetünket, hazánkat is. Köszönjük néked azokat, akik önfeláldozóan cselekszenek az ország fennmaradásáért, az ország jólétéért. Add meg, hogy a te akaratodat keresve áldást kaphassunk ezen keresztül is. Köszönöm az egyéni életünket, magánéletünket. Olyan jó tudni azt, tudunk, hogy a te rended a házasság. Olyan jó ebben a házasságban együtt lenni, egymás terhét fölvenni, hordozni, egymás terhének örülni. Köszönöm, Uram, hogy te adod a gyermekeket áldásként. Te add a bölcsességedet, Urunk, hogy jól tudjuk irányítani, jól tudjuk nevelni a gyermekeinket. Add meg, hogy mindaz, amit tőled kaphattunk, az belőlünk feléjük is kiáradhasson, hogy téged ismerjenek meg, és hozzád szabhassák az életüket. Te tudod megtartani őket, Urunk, kezedbe tesszük gyermekeink életét. Köszönjük, Urunk, hogy kezedben lehet a megélhetésünk, anyagi létünk. Most azokért kérünk, Urunk, akiknek nincs fedél a fejük felett. Jön az ősz, meg a tél, jön a hideg. Te vagy megoldást, Uram, azok számára, akik nem találtak védelmet, fedelet a fejük felé. Használj bennünket is ebben a felépvaló szolgálatban. És te tudod, Uram, hogy ki hogy áll anyagilag, ki van nehéz helyzetben. Add meg, hogy benned találja meg mindenki a megelégítetettségét. És használj bennünket, Uram, abban, hogy ebben a megelégítetettségben segítségükre lehessünk. Légy velünk, Urunk, a nyomorúságunkban, nehézségünkben, szenvedésünkben is, hogy megtapasztalhassunk téged. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te tudod az életünket hordozni, te tudsz bennünket gyógyítani. Így tesszük eléd a betegjeinket, azokat, akik szenvednek valamilyen betegség miatt, add meg, hogy ők a te erődből épülhessenek, és a te lelked által nyerhessenek bölcsességet ebből a nehéz helyzetből, szenvedésből is. És így kérünk a gyászoló családért is, Urunk, a Melik családért, add meg számukra azt, ami leginkább fontos, azt a békességet, amely felülről jön, amely tökéletes, amely minden emberi szív számára a legfontosabb. Köszönjük, Urunk, hogy Melik János itt élhetett közöttünk. Áld meg az ő emlékét a családban. Add meg, hogy ki a maga életére nézve is tanúságot vonhasson le. Add meg, hogy emlékeztethess bennünket, Urunk, arra, hogy véges az életünk, és egyszer meg kell állnunk a Te ítélőszéked előtt. Adj békességet, Uram, amikor férjet gyászolnak, meg édesanyát, meg testvért, meg nagymamát, meg édesapát. Te tudod, Uram, hogy milyen fájdalom és milyen békétlenség van az ember szívében ilyenkor értetlenséggel együtt. Te tedd rendbe a Te békességeddel ezt, Urunk. Köszönjük, hogy kezedben van az mi életünk, tőled életünk során megtapasztalhatjuk, miképpen segítesz, miképpen hordozod az életünket. Hogy az a hely, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban készítettél az örök hazában, az a miénk lehessen. Ehhez adj nékünk, Urunk, tőled jövő bölcsességet, benned való reménységet és hitet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.